Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom az igét. A 4. fejezetből a 23-tól a 31. versig. Amint elbocsátották az apostolokat, elmentek az övéikhez, és elbeszélték mindazt, amit a főpapok és a vének mondtak nekik. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak, és így szóltak. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad a Szentlélek által Dávid atyánknak, a te szolgádnak szájával. Miért tombolnak a népek, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus, a pogányokkal és Izrael népével, úgy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Mindannyian különböző dimenzióban, de közösségi emberek vagyunk, szükségünk van arra, hogy ne legyünk egyedül. Különböző mértékben. Vannak, akik jobban szeretnének inkább egyedül lenni, minél többet, főleg, ha túl sok ember van körülöttük egy bizonyos idő után, de azt gondolom, hogy eljön az a pont még a leginkább remete természetű ember számára is, amikor azért igényli mások társaságát. Szeretünk közösségbe lenni, barátok közt, család közt, családtagokkal, inkább barátokkal néha. Szeretünk valahová tartozni, egy nagyobb társaságnak a része lenni. Akár jó egy olyan lakóközösségbe lenni, ahol odafigyelnek egymásra a szomszédok, ismerősök. Jó egy gyülekezethez is tartozni, és jó egy nemzethez is tartozni. A közelmúltban augusztus 20-a alkalmából az állam alapítást ünnepén ezt az együtti tartozást nagyon is megélhette, aki részt vett akár különböző ünnepségeken, vagy figyelemmel kísérte a különböző rendezvényeket. Nagyon szép egy olyan ünnepen, amihez nem tartozik semmilyen vereség, vagy veszteség, vagy kesergés. Nagyon szép megtapasztalni azt, hogy együtt vagyunk, egyek vagyunk. Nem tudom, hogy ki mit ünnepel személyesen augusztus 20-án, de én mindig ilyenkor úgy érzem, hogy hálát adhatunk Istennek, azért, mert megtartott bennünket itt a Kárpát-medencében. És azért hoztam be ezt az ünnepet, mert valami a közösségből egy kép nagyon megjelent ebben az ünnepben. Lehet, hogy valakinek már évek óta ismerős, nekem valahogy most tűnt fel, vagy most vált hangsúlyossá a magyarok kenyere elkészítése. Magyarok kenyerét úgy készítik ugyanis el, hogy különböző helyeiről az országnak búzát hoznak, a megyei jogú városokból, jelentősebb településekből, és a vajdaságból szerzett kovásszal és parajdi sóval készítik el ezt az úgynevezett magyarok kenyerét, aztán különböző helyekre juttatnak ebből. És nagyon szép, hogy ahogy az ország különböző részeiből érkezik a búza, azt együtt őrlik meg liszté, és aztán így lesz ebből a kenyér, amiben valahol ott van minden régiója az országnak, ott van a földnek a gyümölcse, és így kiábrázolódik ebben az egység. Nagyon szép ez a kép. Még akkor is szép, és akkor is kifejezi az összetartozást, vagy annak a vágyát, ha tudhatjuk, hogy mennyi nehézség nehezíti meg a mindennapjainkat magyar emberként. Mennyi széthúzás, vagy összekülönbözés van akár a nemzeten belül is. Azt gondolom, hogy ez a kép, ez a magyarok kenyere is inkább a közösségnek és az összetartozásnak a vágyát fejezi ki. Mert hogy így élünk mindannyian, hogy ott van bennünk az odatartozás vágya, és van, amikor ez adatik, és van, amikor hiányzik. Valamikor megtapasztaljuk és megéljük, hogy számítunk, hogy számítanak ránk, hogy számon tartanak bennünket egy közösségben, és valamikor nagyon vágyunk erre, de nem valósul meg. És én magam is átéltem mind a kettőt, és lehet, hogy ez életszakaszonként is különbözik. Most ezen a nyáron például saját magam olyan táborokban lehettem, olyan közösségekben, vagy olyan alkalmakon, ahol nagyon megértem ezt az odatartozást, ezt az otthonérzést. De vannak olyan időszakai az ember életének, mikor szüksége lenne megtartó közösségre, és mégsem tapasztalja ezt. Sőt, az is lehet, hogy a közösségben néha úgy vagyunk jelen, hogy inkább bennünket tartanak, vagy úgy, hogy inkább mi tartunk másokat, és mi szolgálunk mások számára. Az az ige, amit ma hoztam közétek, és amiről beszélni szeretnék, az egy közösséget mutat be a számunkra. Először szeretnék egy pár szót szólni arról, hogy általában hogyan működnek a közösségek. Aztán utána ennek a gyülekezetnek, ennek a közösségnek a példája lesz előttünk, mi az, amit tanulhatunk tőlük, mint közösségtől. És végül két nagyon fontos kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, hogyha közösségbe tartozunk, ha közösséghez szeretnénk kapcsolódni. Először tehát általános jellemzők. Ezt csak azért mondom el, hogy picit jobban értsük talán a mi gyülekezeti közösségünket is, vagy azt, hogy hogyan működnek az emberi közösségek. Sokan azt gondolják, hogy közösség az, amikor valahány darab ember együtt van, és majd úgy mindenki alakul. Magától majd egy csapat közösségé válik, majd csak akad egy vezető, majd csak lesznek valami célok, és úgy elműködünk együtt. Pedig minden közösség más és más. Annak idején, mikor középiskolában tanítottam, akkor minden osztály rendkívül különböző volt. Pedig elvileg ugyanannyi darab gyerek, picit más volt a nemi összetétel, de nagyon nagy különbségek voltak közösség és közösség között. Az biztos, hogy amiben hasonlítanak a közösségek, az az, hogy mindegyiknek van belső szerkezete, ami elsőre nem tűnik fel. Elsőre, amikor ránézünk egy közösségre, nem látjuk, hogy kik a vezetők, nem látjuk, hogy kik a követők inkább. Nem látjuk, hogy kinek a szava érvényesül. Ki az, akinek mindig van valami ellenvéleménye, ami egyébként lehet, hogy még jó is. Ki az, aki szeretné, hogyha a dolgok mindig másként lennének. Ki az, aki nehezebben alkalmazkodik. És így tovább. Ráadásul minden közösségnek van egy ritmusa is, egy életritmusa, milyen gyakran találkozik. Hogyan éli meg a közelségnek és a távolságnak a ritmusát. Minden közösségnek van belső dinamikája. Az, hogy hogyan hatnak az emberek, hiszen kölcsönhatásban vagyunk egymással. Lehet, hogy van olyan közösség, és ismerünk ilyet is, akár gyülekezeti, akár más jellegű, hogyha ha oda megyünk, akkor az nagyon-nagyon pozitív hatással van ránk. Feltölt, erőt ad, és egyszerűen erőt tudunk meríteni, mert a közösségnek van egy ilyen belső ereje. És ugyanígy lehetnek olyan közösségek, amik nagyon lemerítenek. Amik akármilyen jó paszba is megyünk oda, leszívják az erőnket, és gyengébben megyünk el, mint ahogy oda mentünk. Ráadásul van egy úgynevezett változási dinamikája is a közösségeknek. Lehet, hogy elmész egy gyülekezetbe, vagy bármilyen közösségbe, és most nagyon jó minden, virágzik, és visszatérsz egy-két év múlva, és egész máshol tart a közösség. Mert éppen most ott tart, hogy átrendeződik, emberek elmentek, mások pedig jönnek, és éppen most változik. És mindez így természetes, mert minden emberi közösség roppant érzékeny rendszer, és nagyon-nagyon sok összetevőből tevődik össze. Ilyen a gyülekezeti közösség is, de amiben más, és biztosan különbözik minden más jellegű közösségtől, hogy a fókuszában, a középpontjában az áll, hogy Isten szeretetét ott együtt megtapasztaljuk, illetve továbbadjuk. Mindig van egy olyan többlet, amit valahogy Isten tesz a közösségbe, és valahol mindig hihetjük azt, hogy Isten az, aki létrehívja a közösséget, és ő az, aki szervezi. Bár vannak emberek, meg szabályok, meg keretek, amik meghatározzák, de van egy felsőbb rendezése a keresztény közösségnek, a keresztény gyülekezetnek. A Bibliába tekintünk egyébként, nagyon-nagyon sokféle közösséget látunk. Családi közösségeket és kisebb-nagyobb csoportokat. Ott vannak az ószövetségi nagy családok még az ősatyák idején, ahol tulajdonképpen minden család egy közösség volt, aminek a vezetője, a feje, a családfő volt, ő volt a felelős mindenért, ami ott történt. De ott volt az ószövetségi időkben az a gyülekezeti közösség, ami Izrael népének a közössége volt, ami nagyon érdekes módon egyszerre volt kultuszi és nemzeti közösség. Teljes átfedésben volt a kettő. Mindenki, aki beleszületett Izrael népébe, az része volt a kultuszi közösségnek. Ma számunkra ez már szinte elképzelhetetlen, de ott ez a kettő teljesen egyszerre és együtt történt. És azok a közösségek, amiket az Új Szövetségben látunk, tulajdonképpen erre az alapra épülnek, de amiben már egy kicsit mások, vagy egy kicsit többek, hogy megjelenik bennük a sokszínűség. Azok a keresztény közösségek, amik létrejönnek, az apostolok cselekedeteiben olvashatunk róluk, nagyon sokszor különböző kultúrájú embereket foglaltak magukba. És olyan helyek lettek, ahol attól függetlenül, hogy ki honnan származott, milyen háttérből jött, akár milyen társadalmi rétegből származott, része lehetett a közösségnek. És ma, abban a világban, ahol a tolerancia meg a sokszínűség alapérték, ma ezt olyan talán természetes nekünk, de abban a korban ez rendkívüli volt. hogy Isten ilyen módon tud rendkívül különböző emberekből egy közösséget teremteni. A mai igében, ami előttünk áll, az első keresztény gyülekezet, úgy is szokták mondani, hogy az ős gyülekezet egyik története. Azt olvastuk, hogy hogyan reagáltak egy nehéz helyzetre. És szeretném ezt így kiemelni, hogy általában, ha a keresztény közösségről beszélnek az emberek Biblia alapján, akkor mindig az első keresztény gyülekezetet hozzák fel, és természetesen sokszor idealizálják. Elmondják, hogy milyen szép és jó volt akkor minden. Mert elolvassák az apostolok cselekedeteinek a második fejezetét, Pünköst történetét, Péter prédikációja, és ennek a végén ott van egy katalógus, hogy milyen volt az első keresztény gyülekezet, és abban le van írva, hogy naponként összegyűltek a házaknál, megtörték a kenyeret, éltek az úrvacsorai közösséggel, sokan voltak, napról napra növekedett a számuk, szerette őket az egész nép, csodák történtek, és minden működött. És beleeshetünk abba a hibába, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, régen mindig minden jobb volt. És egykor ez a dolog milyen jól működött, aztán valami elromlott. Nem volt egyházszervezetük, nem volt rendszerük, még címerük se volt, mint nekünk, nem voltak épületeik sem, milyen jó volt az ott akkor. Közben, ha egy kicsit nagyobb nézőpontból tekintünk arra, hogy milyen is volt az első gyülekezetek élete, akkor tudhatjuk, hogy egy valami biztos nem volt ideális. Ha elolvassuk az apostoli leveleket, vagy az apostolok cselekedeteiről írott könyv későbbi részeit, azt láthatjuk, hogy ugyanúgy voltak közöttük problémák, kérdések, széthúzások, tévtanítások, egyetnemértések, változási dinamikák, amiket az előbb mondtam. És az biztos, hogy kezdetektől fogva, bár ott volt Isten munkája közöttük, de egyáltalán nem voltak ideálisak. Talán így egy kicsit közelebb is tudjuk magunkhoz engedni, hogy nem az van, hogy fényévekre tőlünk volt egy ideális közösség, amihez szeretnénk hasonlítani, de soha nem fogjuk elérni az ő szintjüket, hanem olyan testvéreinkről van itt szó, akik 2000 éve éltek, lajnem, és akiktől tanulhatunk. Ami érdekes a mai igében, hogy egy olyan helyzetből tanulhatunk tőlük, ami működés közbeni helyzet. Egy olyan helyzetben, amikor van egy rossz hír, egy fenyegetés, jönnek az apostolok, és ők hogy reagálnak erre, mit tesznek, mi történik ott és akkor. Nagyon érdekes lehet a számunkra ebből a szempontból is. Egy picit még a környezetről is, aztán öt dolgot szeretnék kiemelni, hogy mi az, amiben példa lehet nekünk ez a gyülekezet, ahogyan itt működik. Az előző versekben azt olvashattuk itt az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a harmadik, negyedik fejezetben, hogy történik egy nagy csoda. Az apostolok Jézus tanítványai Pünkösd után erőt vesznek, és létrejön az első gyülekezet, és mennek fel a jeruzsálemi templomba, mert hogy részt vettek abban a közösségben is, nem szakadtak ki a kultuszi közösségből, és amikor mennek fel a templomban, az ékes kapunál, a templom egyik bejáratánál meggyógyítanak egy bénát. És ez az ember, akit mindenki ismert, akiről tudták, hogy ez egy ilyen ember, aki itt koldul mindig, egyszer csak ugrándozva megjelent a templomban. És szemmel láthatóan csoda történt, olyan dolog, amire ember nem képes. És ezen ott mindenki felbojdult. Ebben a rendkívüli eseményben nem lehetett elmenni mellette szó nélkül, és ennek az esetnek a kapcsán elővették az apostolokat, a főpapok és vének, és megkérték finoman szólva, hogy fejezzék be ezt a tevékenységet, ne beszéljenek Jézusról, és fogják vissza magukat, mert ez megzavarja az embereket. És ebben a helyzetben, miután ezt a fenyegetést megkapták, ezután térnek vissza az övéikhez. Tulajdonképpen ez az esemény volt, ami kirobbantotta itt ezt a kisebb fajta botrányt. Öt dolgot szeretnék tehát kiemelni, amiben példa lehet előttünk, és amit meg kell magunknak is vizsgálni, hogy vajon hogy érinthet bennünket ez annak a közösségnek az élete. Az első az lesz, hogy ez a közösség valós közösség volt, aztán őszinte, imádkozó, meglátogatott és bátorító. Triviálisnak tűnik az első jellemző, valós közösség. Azt olvastuk, hogy voltak az apostolok, és oda mentek az övéikhez. Valahol egy adott helyen ott voltak azok az emberek egyszerre együtt. Valós, elérhető. Nem az volt, hogy ki van írva egy táblára, hogy itt van az őskeresztény gyülekezet, de most ma szűnnap van, meg amúgy itt szoktunk összejönni néha, de most egyébként nem vagyunk itt, vagy azt szoktunk ám többen lenni, csak most éppen nincs itt senki. Valós közösség, ahova lehet menni. lehet menni a bajban, és nyilván lehet menni akkor is, amikor minden rendben van. Hiszen a közösség, az igazi közösség, a gyülekezet az az emberekből áll. Ma, mivel templomok vannak, ami egyébként nem baj, ez egy helyzet, ez egy állapot, és némelyikre ki van írva, hogy ez egy milyen templom, azt gondolhatnánk, hogy a közösség, meg a gyülekezet az az a rendszer, az a szerkezet, az az épület, az az intézmény, pedig nem. A közösség, a gyülekezet az mindig az emberekből áll. Valós húsvér emberekből, akik valóságosan egyszerre, egy helyen, és rendszeresen ugyanazon a helyen összegyűlnek és jelen vannak. Ezt teszi a közösséget. Olyan egyszerűnek tűnik, és mégis milyen áldozatokat követelhet akár tőlünk is. Itt vagyunk, nagyon jól tették, hogy eljöttünk. Milyen jó, hogyha rendszeresen elérhetőek vagyunk egymás számára. Gondoltunk-e már arra, hogy önmagában, anélkül, hogy bárkinek bármit mondanánk, sokat jelentett az, hogyha bejövünk a gyülekezetbe, akkor mások is vannak itt. Hogy jelen vagyunk, hogy nem csak olvassuk a hirdetéseket, és hogy tudunk, hogy körülbelül mi van a gyülekezetben, néha megjelenünk, ezt most nem a vendégeinknek mondom, hanem azoknak, akik rendszeresen ide járnak. Milyen érték az, hogy jelen vagyunk, együtt vagyunk. És aztán ennek a vonzata az, hogyha pedig itt vagyunk, akkor nem csak testben vagyunk itt, hanem elérhetőek vagyunk, és jelen vagyunk a másik számára. Ez adja meg ugyanis a lehetőséget a második jellemzőre, ami itt ebben a gyülekezetben jelen volt, hogy őszinték lehettek, az őszinteség, ami ma egy nagyon divatos szlogen, de sokszor kimerül csak a szlogenek szintjén. Őszinte volt az a közösség ott is akkor az apostolok idejében, mert az apostolok elmondhatták azt, amit a főpapok és a vének mondtak nekik, nem kellett finomkodni, nem kellett megszűrni, nem kellett egy fogyasztható verziót eladni valahogy, hogy jaj, csak elbírják. Nem kellett titkolózni, hanem el lehetett mondani a helyzetet úgy, ahogy van. Persze nem kellett feltétlenül túl dramatizálni sem, hanem úgy, ahogy van elmondani, hogy megfenyegettek bennünket. Őszinte a közösség, és elbírja azt, hogy éppen most mi történt. Őszinte lehetett a közösség megosztani a fájdalmakat, a félelmeket, és nyilván a reménységet is. Szabadságot jelentett ez. Egy olyan szabadságot, amibe belefér az, hogy mindent meg lehet osztani, amilyen van, ami éppen van. Ez azt jelenti, hogy nem kell semmilyennek látszani, hanem lehet annak lenni, akik vagyunk, ahogy éppen vagyunk. Minél mélyebbre megyünk ebbe az őszintességbe, annál kellemetlenebb, nem? Nagyon sokszor hallom azt a kritikát, hogy a keresztény emberek képmutatóak, vallásos emberek képmutatóak, aki templomba jár, az képmutató. Felveszi a vasárnapi ábrázatát az öltözéke után, és akkor képmutató lesz. És nem tudom, hogy ez milyen rossz tapasztalatokból táplálkozik, vagy éppen csak egy előítélet, de lehetünk egy olyan közösség, ahol nem kell semmilyennek látszani. Ahol nem kell mosolyogni akkor, amikor nincs okunk mosolyogásra, és nem kell szomorúnak lenni akkor, amikor kicsattanunk az örömtől. Mit jelent a mi közösségünkben itt és most az, hogy őszinte közösség vagyunk és lehetünk? Mire hív bennünket Isten ezzel kapcsolatban? Azt gondolom, hogy a legfontosabb része ennek az őszintességnek az, hogy, amit már említettem az előbb, lehetünk azok, akik vagyunk azért, hogy Isten azzá formálhasson minket, akivé ő szeretne minket látni. Nem azt jelenti, hogy nem vagyunk jók úgy, ahogy vagyunk, hanem azt, hogy Isten mindig valahogy többet akar belőlünk kihozni. Azt szeretné, hogyha minél inkább fejlődnénk. És ez a kettő egyszerre igaz, hogy elfogad úgy, ahogy vagyunk, de ő közben formálni akar minket. Persze az őszintesség nem jelent tapintatlanságot, és nem jelenti azt, hogy egymásba kell gázolni, meg kíváncsiskodni kell, hogy kivel mi van, ha az illető nem akar annyira őszinte lenni, mint azt én szeretném, hanem azt jelenti, hogy lehetünk egyszerűen nyitottak a másik felé, felkészülve arra, hogy a másik őszintessége akár nehéz is lehet, megterhelő. Nem biztos, hogy mindig egyetértek vele, nem biztos, hogy értem mindazt, amit a másik mond. Felkészülve arra, hogy lehet a hallgatás is őszintesség. Milyen nagy dolog lenne, ha a gyülekezet, úgy általában a keresztény gyülekezeted, meg a mi gyülekezetünk is egy olyan hely lenne, ahová, ha az ember bejön, akkor lehet hallgatni. Persze lehet kommunikálni is, de hogy észelni a másik, hogy most nincs kedve, most nem akarja részletezni, hogy mi a baj, hanem egyszerűen csak hallgatni szeretne. Milyen nagy kihívás ez. Főleg nekem például, aki nagyon szeretek beszélgetni másokkal, is nehezen viselem, ha másik hallgat. Pedig sokszor ez az őszintesség. És még egy apróság, hogy ugyanakkor fel kell tételeznünk azt, hogy először Isten felé kell igazán őszintének lennünk, és akkor tudunk egymás felé is őszinték lenni, hogyha készek vagyunk először vele megosztani azt, amiben éppen vagyunk. Mert ezt teszi ez a gyülekezet is ott is akkor. Harmadik jellemző ugyanis ez, hogy imádkozó a közösség. Van valós, őszinte és imádkozó. Imádkozik, mert ez az egyik legfőbb funkciója, hogy együtt, közösen Istenhez fordul a többiekkel. Mondhatnád, hogy tudtak volna egyedül is otthon imádkozni az apostolok, meg ki-ki magába, ezt szokták felsorolni, hogy miért nem járunk gyülekezetbe, otthon is tudunk imádkozni. De azért, amit itt olvasunk az imádságról, ez az egy szívvel, egy lélekkel, meg ahogy erre Isten válaszol, ez szerintem ezt otthon egyedül így elég nehéz kivitelezni. Mert hogy ez a gyülekezet az őket ért fenyegetésre nem kezd el stratégiákat gyártani, okoskodni, támadni vagy védekezni, hanem ehelyett egy szívvel és egy lélekkel Istenhez emelik a szavukat, és imádkoznak, ezzel is tartva egymást, ezzel is bátorítva egymást. Nézzük most egy kicsit részletesebben ezt az imádságot. Nagyon fontos, hogyha végignézzük ezt az imát, akkor végig ott van benne egy olyan szemlélet, ami kulcsfontosságú arra nézve, hogy a saját helyzetüket hogy ítélik meg. Megfenyegették őket a főpapok és a vének, az akkori korban a vallási rendszerben a legfőbb autoritások, a legfőbb hatalmak, és ők végig arról beszélnek az imádság során, hogy a legfőbb autoritás és a legfőbb hatalom az Isten, aki a látható hatalmak fölött van. És ez elhelyezi őket is az ő látásukat, hogy megfelelő módon lássák az eseményeket. Ez segíti meg őket, hogy ne essenek pánikba, hogy ne kezdjenek el félni, de hogy ne is bizakodjanak el, hanem hogy hitet és erőt merítsenek ebben a helyzetben. Ahogy olvassuk az imádságot, végig ez köszön vissza belőle, hogy Isten Úr, ráadásul élő Úr, mert folyamatosan cselekszik. Isten nem egy bálvány, nem egy elmélet, nem egy szép elv vagy idea, hanem egy élő, cselekvő Isten. Honnan tudjuk ezt? Először is azt olvassuk, hogy azt imádkozzák, hogy Isten teremtő. Te teremtetted az eget és a földet, és ez innen indul ki. És nem azért innen indulnak, mert a Biblia is ezzel kezd, hanem azért, mert ez az első olyan cselekvése Istennek, ami lejegyzett és számunkra is mérvadó, nagyon fontos. Isten a teremtő, tehát ő a gazdája a világnak, tehát neki gondja van mindenre. Ő a teremtő Úr, aki a történelem ura. Aki megengedi, hogy történjenek olyan dolgok, amik nem jók, de aki valahol végig uralja a történelmet, és gondja van az övéire, az ő választottaira. Heidelbergi K.T. is így fogalmaz az egyházzal kapcsolatban, az Isten népével, a gyülekezettel kapcsolatban, hogy Isten a világ kezdetétől fogva annak végéig egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Istennek, a történelem urának gondja van a benne bízókra, és ismétlem, itt nem intézményekről, meg valamelyik egyházról, mint címkéről van szó, hanem az ő népéről. És a történelemben cselekvő Istennek a következőt imádkozzák, és azt mondják ezek az emberek, hogy Uram, te látod, hogy Dávid is már volt ilyen helyzetben, mint mi, az egyik Zsoltárban megénekli ezt, hogy felkeltek a föld királyai, összefogtak az Úr felkentje ellen. És amikor ezt imádkozzák, akkor elhelyezik magukat megfelelő helyre, hogy nem ők az első szerencsétlenek a világtörténelemben, akiket ilyen fenyegetés ért, hanem ez a dolog már mással is valamilyen módon megtörtént. De miért pont Dávidot említi, Krisztus egyik előképét? Azért, mert azt a Zsoltárt, amit ő írt, azt rögtön Jézusra alkalmazzák, és arról beszélnek, hogy Jézus Krisztussal, a megváltóval is ugyanezt történt, hogy összefogtak ellene, és milyen érdekes, hogy létrejött egy közösség ott és akkor, ugye? Összefogtak ellene a népvezetői, Poncius Pilátus, Heródes, zsidó vezetők, nem tudom, lett volna egy olyan cél, amire ezeket a különböző embereket így jól össze lehetett volna fogni, de ő belülük is kialakult egy rossz cél érdekében, egyfajta közösség, és ezek az emberek összefogtak Jézus ellen, a te szolgád ellen imádkozzák, és megölték őt. De rögtön utána ott olvassuk, a te akaratod és rendelésed szerint, amint az el volt tervezve. Mert már látszólag vannak szövetségek, és Isten ellen történik valami, és Jézus ellen történik valami, de semmit nem tehetnek, amit valamilyen módon nem illeszkedne Isten tervébe. És mindezzel magukat, akik a Krisztusban hívő emberek, és a keresztény gyülekezet, akik Jézust követik, magukat is elhelyezik. Hogy lehet, hogy ellenünk is szövetkeznek, hiszen a mi mesterünk ellen is szövetkeztek. De semmi nem történik velünk, csak az, amit te elrendeltél rólunk. Semmi nem történhet velünk, csak az, ami bele illeszkedik a te tervedbe. Mennyi párhuzam, mennyi hasonlóság. Benne van ebben a hitvallásban, ebben az imádságban a hitvallás, és az, hogy Isten, aki a történelem ura, az a jelenben is cselekszik. Mert a történelem az nem a múltban lezárult, és a történelem könyvek témája, hanem az a jelenben íródik. És a cselekvő Isten itt és most a jelenben is cselekszik, és ezért könyörögnek. Urunk, te, aki teremtettél, te, aki évszázadokon keresztül gondod volt rá, hogy meglegyenek, megtartassanak azok az emberek, akik téged keresnek, itt és most a jelenben is cselekedj. Olyan szép ez a kép, hogy nyújtsd ki a te kezedet. Cselekedj, látható módon, avatkozz közbe. És mit kérnek? Adja te szolgáidnak bátorságot, hogy bátran hirdethessék a te ígédet, az apostoloknak és az ő követőiknek, és te pedig nyújtsd ki a te kezedet, hogy csodák és jelek történjenek. Megint milyen egészséges látás. Mi az apostolok dolga, mi a keresztény ember dolga, mi a küldött dolga, hogy bizonyságot tegyen Istenről, hogy hirdesse az igét. A csodákat pedig Isten teszi. A csodákat és a jeleket ennek alátámasztásául Isten adja. Milyen bátrak. Nem azt kérik, hogy védje meg őket Isten, és úgy csendesen simítsa el ezt az ügyet, ha lehet, és semmi ne legyen abból a fenyegetésből, hanem azt kérik, hogy minden menjen tovább, úgy, ahogyan eddig is történt. Bátorságot és hitet kérnek. Ami nagyon érdekes az az, hogy nincs szó itt ebben az imádságban a jövőről. Nincs szó messze menő tervekről. Előre nem kérnek egy csomó dolgot, hanem a jelenig jutnak el. Mert nyilván a jövőt Isten kezében tudták. És valamiért ott is akkorabban az időben jónak látta Isten, hogy ez a gyülekezet nagyon a jelenben éljen. Nagyon abban legyen, ami éppen történik, mert a jövő és a következő lépések elég fájdalmasak és nehezek voltak. Ez a közösség konkrétan, akinek itt, aki itt imádkozik, ez a jeruzsálemi közösség, nem sokkal ezután majd szétszóródik az üldöztetések miatt. Így érnek el nagyon sok embert, és így szóródnak szét a környező vidékekre. Nagyon sok üldöztetés, támadás éri is majd a keresztény gyülekezetet. Talán jobb is volt ott is akkor, ha nem azt látták, hogy majd mi fog bekövetkezni, hanem azt imádkozhatták, és abba lehettek biztosak, hogy megkapják a mindennapi kenyeret, a mindennapi bátorságot és hitet ahhoz, ami éppen rájuk vár. Mit jelent itt és most számunkra, hogy imádkozó közösség lehetünk? Imádkozhatunk a bajban, egymásért, nehéz helyzetben. Imádkozhatunk folyamatosan egymásért, megtarthatjuk egymást. Megoszthatjuk egymással a kéréseinket, és így vihetjük Isten elé. Mert hisszük, hogyha Istentől kérünk, hogyha hozzáfordulunk, és hogyha ő kedves előtte, amit kérünk tőle, válaszol, és meglátogatott közösség leszünk. Ez a negyedik jellemző. Ez a közösség ott és akkor meglátogatott közösség, mert nem kevesebb történik, mint az imádságra. Isten kitölti a Szent Lelket, ez az apostolok cselekedeteiben sokszor megtörténik, ilyen látványos módon. Megrendül az a hely, megtelnek Szentlélekkel, és nagy bátorságot nyernek. Kicsit párhuzamos mindaz, ami pünköstkor történik, bár ezek az emberek már pünköstkor betöltekeztek Szentlélekkel, de Isten ezzel válaszol, ez az ő pecsétje, meglátogatja őket, és megadja nekik azt az erőt, amire szükségük van. Sokan mondják itt ezen a ponton nagyon könnyedén, hogy hát ez aztán biztos csak az apostoli korra volt jellemző, ott is akkor voltak ilyen nagy megrendülések, ilyen rendkívüli dolgok, kijött a Szentlélek, és akkor látható jelei voltak, hát aztán azok egy kicsit csillapodtak ezek a jelek, és azóta nem nagyon tapasztalunk ilyen meglátogatásokat. Pedig azt gondolom, hogy az egyik kulcsa a közösségi életünknek, amivel megint csak másak lehetünk, vagy többek lehetünk, mint egy bármilyen átlagos közösség, hogy Isten ma is meglátogat bennünket, és válaszol az imádságainkra, és meglátogatott közösség lehetünk, nagyon sokféle módon. Nem mondjunk le az apostoli kornak a jeleiről. Nem várjuk, hogy megrendüljenek az oszlopok, meg semmi, de az, hogy Isten valós és tapasztalható módon közöttünk válaszoljon, megjelenjen a Szentlélek által, ezt várhatjuk. és hisszük, hogy meg is teszi. De sokszor ennek nem a látható jelei a lényeg. Nem az a lényeg, hogy éppen ki mit érez, hogy mi történik, hanem az, hogy közben milyen valódi változás születik meg bennünk. Egy úrvacsorai közösségben, amiben nem sokára részt veszünk, megtapasztalhatjuk, hogy Isten meglátogat minket, amikor egyszerűen azt tapasztaljuk, hogy leoldja a láncainkat, hogy könnyíti a terheinket, hogy tényleg elveszi a bűneinket. Megtapasztalhatjuk abban, hogy helyreállnak a gondolataink, hogy megértünk valamit. Olyan természetes sokszor, hogy értjük az igét, vagy összeállnak azok az összefüggések, amiket keresünk. És hányszor tapasztalja az ember? Én sokszor tapasztalom, hogy valamit nagyon szeretnék megérteni, küzdök érte, és nem áll össze a kép. És egyszer csak Isten megadja a megértést, és akkor összeáll minden. Ugyanígy lehet, hogy békességet tapasztalsz, hogy megnyugszol, hogy egységbe kerülsz olyannal, akivel egyébként, ha nem itt ülnél, akkor soha az életben nem ülnél le vele egy asztalhoz feltehetően. És Isten egységet és testvéri közösséget ad. És tudjátok, nagyon sokszor ez a meglátogatás úgy történik, hogy vannak intenzívebb szakaszai, akár egy-egy mélyebb lelki alkalom, dicsőítés, egy akármi alatt nagyon megtapasztaljuk azt, hogy Isten meglátogatott minket, és utána pedig emlékezünk erre. És hálát adunk, és emlékeztetjük magunkat és egymásra. Átéljük, és aztán emlékezünk. Ennek a változásaiban élünk. Tételezzük fel, és higgyük el, hogy mi is meglátogatott közösség vagyunk, és egyre inkább azokká válhatunk. Mert ebből a meglátogatottságból táplálkozik az ötödik jellemző, az, hogy bátorító közösség lehetünk. A bátorító közösség jellemzője az, hogy Isten cselekvéséről tanúskodik, és Isten cselekvése miatt bátorságot nyer. Hogy nem azon múlik, hogy mi történik benne, közte és körülötte, hogy ő mire képes, hanem arra, amit Isten cselekszik. Bátran hirdetik Isten igéjét, ami Isten cselekvéséről szóló szó, és ezért ők maguk is bátorságot nyernek. A Szentlélek teszi őket bátorrá, ő adja nekik a hitet, a reménységet. És ennek két vonzata is van. Egyrészt az ember életbátorságot nyer. Sokszor a bátorításra nem úgy van szükségünk, hogy egymást bátorítgassuk, meg egymásnak elmondjuk, hogy minden rendben, meg nyugodjon meg, hanem arra van szükségünk, hogy saját belső bátorságot nyerjünk. Bátorságot arra, hogy azok legyünk, akiké Isten tett bennünket. Bátorságot arra, hogy felvállaljuk azt, akik vagyunk mások számára, a világ számára. Bátorságot és hitet arra, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy hozzátartozunk, és hogy ő szeret bennünket, és hogy ez mi mindenre hatalmaz fel bennünket. Hogy nem kell sodródnunk, hanem élhetjük azt az életet, járhatjuk azt az utat, amit ő nekünk szám. És persze minden közösségben egymás felé is feladatunk a bátorítás. Nagyon sokszor a kritikáig jutunk el, vagy a visszajelzésekig, vagy úgy oda mondogatunk a másiknak, akár a legjobb szándékból is. Pedig a bátorításra van szükségünk, ami sokszor lehet olyan tartalmú, hogy van benne olyan dolog, amiben változni kell, mert megvan a feddésnek is az ideje. De ha minden a bátorító hozzáállással, a másik építési szándékából történik, akkor az így van a helyén. Akkor is ott ez a közösség, ez az első keresztény gyülekezet ebben a fenyegetésben egy valós, jelenlévő, őszinte közösségként imádkozik, Isten meglátogatja őket, és bátorságot nyernek, hogy azzá váljanak, akik Isten szeretné őket tenni. És ez a mi lehetőségünk, itt és most létező valós közösségként. Akkor is, hogyha lehet, hogy nem vagy ennek a közösségnek a tagja, ott, ahol élsz, ott, ahol vagy, bizonyára van lehetőséged találkozni olyan emberekkel, és tartozni olyan közösséghez, ahol megtapasztalhatod ezt, hogy Isten cselekszik, és Isten jelen van. Két kérdés maradt végül. Az egyik, ami megkerülhetetlen, és akár itt az úrvacsorához közeledve fel kell magunknak tenni, az az, hogy hogy állunk a közösségi sebekkel. Mert hogy azokban a kapcsolatokban és azokban a közösségekben sebződünk legjobban, ahol a legtöbb időt töltjük el, nyilván a családunkban első körben, miközben ott kapjuk valószínűleg a legtöbb szeretetet és törődést is, és a gyülekezetben is. Hogy állunk, mennyire elevenek azok a sebek, amiket akár kaptunk, akár adtunk. Vigyük Isten elé azt, hogy mi az, amiért nekünk kell esetleg bocsánatot kérni, vagy amiben szükségünk lenne, hogy tőlünk bocsánatot kérjenek? Hol vannak azok a pontok, ahol sebeket és sérüléseket szereztünk közösségben? Nem jó, hogyha az ember állandóan ezekkel foglalkozik, és mindig a sebeivel van elfoglalva, de az se jó, ha nem vesz róluk tudomást, mert akkor a sebei fogják irányítani, és mindig valahol azokat szeretné begyógyítani, és valahol azokat a hiányait szeretné pótolni. Jó, hogyha minél pontosabban látjuk, hogy hol vannak a közösségben szerzett sebeink, és kérjük azt, hogy Isten legyen az, aki gyógyítja ezeket. A másik pedig, hogy egészen konkrétan, akár itt és most gyülekezeti tagként, akár az otthoni közösségedben, ahová tartozol, vagy akár egy jövendőbeli közösségben, ahová tartozni fogsz, fel kell tenni magadnak a kérdést, mi az én feladatom? Mert a közösség az nem csak úgy lesz és alakul minden, a szerepek meg a feladatok csak úgy maguktól, hanem abban ott vagy te, ott lehetsz te, a te szolgálatod, a te aktivitásod, a te konkrét tetteid és szavaid. És így a mi gyülekezeti ritmusunkban ugye nem sokára indul a tanév, és nagyon sok szolgálat is beindul a gyülekezeti élet. Tedd fel magadnak a kérdést, mi az, amit rád bíz Isten? Ki az, akit különösen is rád bíz most ebben az időszakban Isten? Miért vagy kiért vagy te felelős? Mi az, amit neked kell hordoznod? Mi az az út, amire Isten most téged hív ebben az elkövetkezendő időszakban? Ezért vagy más keresztény közösségért? Nagyon jó, hogyha saját felelősségünkre ébredünk. És ezt a kérdést vigyük is el. Nem biztos, hogy ennek az Isten tiszteletnek a keretein belül ezt meg tudjuk válaszolni. De vigyük magunkkal ezt, hogy Isten aktivitásra és cselekvésre hív bennünket a közösségben. Hála legyen neki, aki egyébként ezt a közösséget adja és teremti. Hála legyen neki Jézusért, a megváltóért, aki önmagát adta értünk, aki a földbe esett búzaszem, ahogy a Szentírás mondja egy képben róla, aki, hogyha magyarok kenyeréhez hasonló lenne keresztjének kenyere, ő lenne az a búza, amelyik a legfontosabb része lenne ennek, ami a lényegét alkotja, a középpont, a legfontosabb része a közösségnek, aki jelen van köztünk, és aki adja a közösségnek az erejét, a dinamikáját és a hitelességét. És ma, amikor ennek a közösségnek egy különös vetülete lehet itt közöttünk, az úrvacsorai közösség, legyünk ezért különösen hálásak, és vigyük Isten elé azt, hogy a mi egyéni és itteni közösségeink is fejlődjenek, erősödjenek, és betölthessük azt a küldetést, amire Isten hívott minket, hogy ebben a világban jellé legyünk, hogy kovász legyünk a világban, hogy világítsunk, és hogy túlmutassunk önmagunkon. Ámen.
Köszönjük, hogy ma belekóstolhattunk ebbe, együtt magasztalhattunk téged ebben a közösségben. Előre tekintve arra a napra, amikor nem lesz halál és gyász, fájdalom és jajkiáltás. És így imádkozunk, Urunk, a közösségünkért, gyülekezetünkért, tarts meg, óvd meg. Sőt, tégy bennünket áldássá más közösségekben, a munkahelyi közösségekben, amelyekben jelen vagyunk, a baráti közösségeinkben, az egyetemen, az iskolában, ami indul hamarosan, a családunkban. És így imádkozunk, Urunk, országunkért, hazánkért, és így imádkozunk, Urunk, ezért az egész világért. Miközben nem tudjuk, hogy mit cselekszel te a történelem, Ura, hatalmas kihívásokkal nézünk szembe. Menekültek tömegei jönnek, mennek át rajtunk. Azt kérjük, hogy te légy irgalmas, légy irgalmas mindenkihez, akinek nincs otthona, akinek nincs hajléka, aki úton van. Tégy bennünket irgalmassá. És ezzel együtt imádkozunk minden vezetőért, akinek felelőssége van, hogy döntéseket hozzon, hogy megvédje a népet, az országot. Imádkozunk, Urunk, Európáért, és imádkozunk minden más hatalom vezetőiért. Érezzük, hogy dolgok megrendülnek, meginognak, nem tudjuk merre vészet, de mi azt szeretnénk, ha te általad, a lelked által rendülne meg ez a föld, és jönne el a te országod, a te uralmad és a te királyságod a maga teljességében. Köszönjük, hogy erre a reménységre hívsz bennünket, és ezzel bátorítasz minket az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.